Fogom folytatni az Úr Jézus Krisztus példabeszédeit, nézzük meg. Ma is Jézus egy példabeszédét fogjuk átvenni és megnézni, hogy mit üzen az ma nekünk. És hisszük azt, hogy a mai napon is Isten igéje ugyanolyan élő és ható, mint ott és akkor. És ma ugyanúgy szólnak hozzánk ezek az üzenetek, ugyanúgy építenek, ugyanúgy gyarapítanak bennünket, ugyanúgy a növekedésünket okozza Isten országában. És ma egy olyan részt fogunk megnézni, amit nagyon sokszor olvastunk már, nagyon sokszor hallottunk róla, az elveszett juh történetét nézzük az elején, és a Lukács 15-ös fejezetét végig fogjuk venni. Mielőtt belekezdenék a példázatokról néhány szót, hadd szóljak úgy általában. A Jézus nagyon sokat beszélt példázatokba, ezt tette két okból. Egyrészt azért tette, hogy a tanítványai értsék, másrészt azért tette, hogy a kívülállók, ha akarják, megértsék, ha akarják, ne értsék meg. És a példabeszéd az gyakorlatilag egy metafora, egy képes beszéd, egy példázat, tehát nem történet, és nagyon fontos külön választani a Jézus történeteit, vagy a Bibliában lévő történeteket, és nagyon fontos külön választani a példabeszédeket. Mert a példabeszéd az egy olyan képes beszéd, ami igaz is lehetne akár, csupán egy metafora, és mindenki behelyettesítheti magát azoknak a szereplőknek a helyében, akik a példabeszédeknek a szereplői. Jézus nagyon sok mindent értetett így meg a tanítványaival, és ma szintén egy példabeszéden keresztül fog szólni hozzánk. Pontosan ez 3, illetve 4 példabeszéd lesz. Úgyhogy én kérlek benneteket, hogy a Lukács evangélium, illetve a Máté evangéliumának a 18. fejezetének a 12-től 14. részét fogjuk először megnézni. Ennek a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy az üdvösség és a megtérés öröme. Ezek a részek az örömről szólnak, a megtérésről, az üdvösségről szólnak, és mint Jézus minden példabeszéde Isten országáról természetesen. Jó, tehát nézzük a Máté 18-at és az 1-es igeverstől. Abban az órában mennének hozzá, mennek tanítványok Jézushoz mondván, vajon ki nagyobb a mennyek országában? És előhíván Jézus egy kisgyermeket közéjük állítja vala azt, és mondta: bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az nagyobb a mennyek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevembe, engem fogad be. Nem is mennék tovább egyelőre. Amikor Jézus egy példabeszédet mond, vagy Jézus tanítja a tanítványait, vagy éppen a jelenlévőket, legyenek azok a farizeusok, vagy legyenek az írástudók, vagy akár az őt követők, akkor mindig van egy apropója, hogy Jézus miért mondja el az adott példázatot, vagy miért mondja el azt a tanítást. Itt is van egy apropó. És miért az apropó? Jézus tanítványainál versengtek egymással. Ki a nagyobb? Múlt héten is felolvastunk egy ilyen részt a Bibliából. És ki a nagyobb? Hát ez egy nagyon fontos kérdés volt a tanítványok között is. Úgy látszik, ez a korság 2000 év óta sem nagyon múlt el, tehát akár itt és most is elhangozhatna, mint ahogy el is hangzik az igéből, hogy rangvitáik voltak. És Jézus egy példázatot, egy kisgyermeket használt föl, vagy több kisgyermeket, odaállította eléjük, hogy legyetek ilyenek, mint ezek a kisgyermekek. És ezzel még nem fejezte be Jézus, hanem elkezdte tanítani őket, hogyha ezeket a kisgyermekeket, ha megbotránkoztatjátok, hát az nem lesz nagyon jó nektek. Tehát mit ért Jézus ez alatt a kisgyermekek alatt? Nem csak a pici gyermekeket érti, hanem a kicsinyeket. Jézus mondja ezt többször, hogy ha valaki a kicsinyek közül enni ad valakinek, a megvetetteket is érti a kicsinyek alatt. Tehát ez a tanítás ma nekünk szól, mert mivel mindannyian Jézus tanítványai vagyunk, és mindannyian behelyettesíthetjük magunkat valamelyik szereplőhöz, tehát a tanítványok a szereplők, és valójában mi is tanítványok vagyunk. És itt Jézus a 11-es versben, a 18-11-ben azért azzal fejezte be, mert az embernek fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. És hogy ennek nyomatékot adjon Jézus, elmondott egy példázatot, és ez a példázat két helyen is előfordul, mindjárt meg fogjuk nézni Lukácsnál is, Lukács evangéliumában is, az eltévejedett juhról szól. És olvasom is. Mit gondoltok? Ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, a hegyekre menvén, és nem keresi azt, amelyik eltévejedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen egy kicsinyek közül. Jézus elmond egy példázatot az eltévejedett juhról. Hogy lehetne behelyettesíteni, ha nézzük a szereplőket, akkor kire céloz itt Jézus? Mi volt, mindig, amikor olvassuk a példabeszédet, vissza kell menni a forráshoz. Miért mondta el Jézus ezt a példabeszédet? Mert a tanítványok eltévejedtek. Mert a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Rangvitájuk volt egymással. És Jézus erre elmondta ugyanazt a példabeszédet, amit máskor, más apropóból mond el. Tehát a példabeszéd az egy képes beszéd, az egy olyan beszéd, hogy akkor nem volt videó, azt a múlt alkalommal is mondtam, nem volt hangfelvétel, nem volt fényképezőgép, és Jézus példabeszédekkel szemléltette a dolgot, ez egy képes beszéd, amit mi is meg tudunk jegyezni, és olyan eszközöket használt, amit nagyon jól ismertek. A juhot mindenki ismerte, a pásztort mindenki ismerte, bár a pásztor képeit konkrétan nem jelenik meg, de végül is mégiscsak a pásztor őrzi a juhokat, tehát ott van mögötte. Mindez. És a 15. verset olvasom, mert ott jön a tanítás. Tehát tulajdonképpen Jézus tanítja a tanítványaikat, hogy legyetek alázatosak, hogy legyetek olyanok, mint ezek a kisgyermekek. És a 15-ös vers ennek a folytatása, és ezt néha külön kiszokták venni itt a környezetből, és külön szokták kezelni emberek, de ez ehhez a történethez, ez a példázathoz tartozik. És itt van, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomással erősítessék meg minden szó. Mire tanítja itt Jézus? Hogy nem hatalmi pozícióból kell ezeket a vitás dolgokat elrendezni, hanem ha valaki eltévejedik, itt most a gyülekezetről beszél, a tanítványokról beszél, és teljesen tévesek voltak a gondolataik, teljesen téves volt a hozzáállásuk. Jézus elmondta, hogy Isten országa az fordítva működik, az nem úgy működik, mint ahogy ti gondoljátok, az nem olyan, mint a világ, hogy ki a nagyobb, hogy a hatalmasok uralkodnak rajtatok, hanem az előző példázatokban is Jézus elmondja, valaki nagy akar lenni, akkor legyen mindenki szolgája, mert Isten országa így működik. És ha valaki eltévejedik Isten országában, kik azok, akik itt most eltévejedtek? Hát a Jézus tanítványai. Ez ott és akkor nekik szólt. Itt és most kinek szól? Nekünk szól. Tehát ugyanúgy eltévejedett. Ha megnézzük a juhot, szintén egy szimbólum, és kit szimbolizál? Olyan embereket, akik eltévejedtek. Ugye a juh az nem képes gondoskodni saját magáról. A juh, ha eltévejedett, nem képes egyedül visszatalálni. A juh talán nem is tudja, hogy eltévejedett, mert föl sem fogta. Ő csak megy és a saját élet szükségleteit be akarja tölteni. Ő menni akar, ő legelni akar, és ő megy. Látott ezt szebb fűcsomót, és akkor elment, és ott legelészett, és ott hagyta a többieket, és közben eltévedt. Szerencsétlen, gyámoltalan állat, még megvédeni sem tudja magát. És Jézus nem véletlenül hasonlítja a kisgyermekekhez. Nem azért tévejedtek el, mert rosszak, Nem azért, mert el akartak, mert gonoszak, hanem azért, mert nem képesek fölfogni, hogy helytelenül cselekedtek. Éretlenek. Mi van a kisgyermekekkel? Nem rossz indulatúak feltétlenül, hanem nem fogják föl a cselekedeteiknek a súlyát. Ők nem gondolkodnak előre. Láttam ugrálni sekély vízbe, magasról ugranak be a gyerekek a vízbe. Fú, mikor láttam mindent gondoltam, hogy vigyázzatok, mert az ember mire gondolja? Nehogy a gerincedet, nehogy a fejedet beüsd, nehogy stb. A gyerek ezen nem gondolkodik. A gyerek néha felelőtlen, nincs tapasztalata. És egyszerűen eltévejedik. Nem azért, mert el akar tévejedni, nem azért, mert gonosz, nem azért, mert rossz. De a tanítványok miért tévejedtek el? Ezt a mintát hozták magukkal, ezt látták, ahogy a farizeusok viselkedtek, ahogy az előrjáróik viselkedtek. És úgy gondolták, hogy ez így van Isten országába is. Egyszerűen eltévejedtek. Nem azért, mert el akartak tévedni. És ilyenkor a pásztor utána megy. Ott hagyja a százat, tehát nem hagyja magára, tehát ha megnézzük Dávidnál, amikor Dávidot Isten elhívta, akkor az a juhokat rábízta másra, vagy bezárták akkor az akolba, de elment, és az eltévejedettet megkereste, azért, hogy visszahozza a nyájba. És nekünk is így kell viszonyulni az eltévejedett testvéreinkről. Erről szól ez a történet. Erről szól ez a példázat, és erről szól a 15. rész. Ha valaki eltévejedik, akkor igenis. A dolgunk az, hogy utána menjünk, hogy segítsünk neki, és ez nem rossz szándék, nem kioktatás, nem terror vagy nyomásgyakorlás a másikra, hanem valóban lehet, hogy segítségre van szüksége. Mert egyszerűen eltévejedett, nem azért, mert rossz indulatú, nem azért, mert gonosz, hanem egy olyan élethelyzetbe keveredett, ahol rossz döntést hozott, ahol nem látta át a saját helyzetét. Erről szól itt ez a történet. És vannak olyanok is, akik rossz szándékúak, akik nem akarnak úgymond megtérni, nem akarnak visszafordulni. Erről is itt van a Jézusnak az utasítása, a 16-os vers, és nézzétek meg, lehet, hogy nagyon szigorúnak tartjátok, lehet, hogy, de Jézus ezt tanítja. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet, vagy kettőt, hogy két-három tanú vallomással megerősítessék minden szó, a 17-es vers. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Ezek Jézusnak az utasításai. Ugye, tehát mondja az írás, hogy egy kicsiny kovász megdagaszt egy egész tésztát. Mi a cél, hogy az eltévejedett bárányal mi történjen? Hogy megtérjen, hogy visszaforduljon, hogy visszakerüljön a legelőjére, hogy ne kerüljön veszélybe. Nagyon sok csábítás van. Ugye az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk a 20-as részben, mikor Pál búcsúzik az efézusi gyülekezetről. Vigyázzatok, mert jönnek közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, és elcsábítják. Sőt, azt mondja, sőt, ti magatok közül is támadnak ilyenek. Tehát van egy felelősségünk van, és Jézus erről a felelősségről beszél. Nem arról szól a történet, hogy ki a nagyobb, hogy ki kit tud alattvalójává tenni. Nem erről szól a történet, hanem arról, hogy segítsük a másikat, hogy segítsük a kicsiket, úgymond a kicsiket, akik még éretlenek esetleg a hitben. Most indultak el a hitnek az útján. És igenis, ez a tanítás nekünk szól itt és most, akkor és ott nekik, itt és most ugyanúgy nekünk, hogy igenis segítenünk kell. És ha nekünk olyan szívünk van, mint Jézusnak, mint az igazi pásztornak, akkor segítünk az eltévejedetnek. És segítenünk kell, hogy visszatérjen a legelőjére, hogy visszatérjen az ellátásához. Jó, tehát ez egy nagyon-nagyon jó tanítás, ebből egy egész órát, vagy több órát lehetne prédikálni, és nagyon sok tanúsága van, de most a példázatokat nézzük elsősorban. Tehát Jézus az eltévejedett tanítványokat, mert tud róluk szól a történet, egy eltévejedett juhhoz hasonlítja, hogy nem bölcsen, nem józanul gondolkodtak, gyermeki módon, kisgyermeki módon viselkedtek, és igenis, tessék ebből megtérni. Mert amikor megtalálja Isten az eltévejedett juhot, akkor mi lesz? Öröm lesz. Isten örül. Örül a juh is, örül a pásztor is, örül a gazda is, és örül az atya is. Tehát az örömről szól ez a történet is. Isten nem akarja, hogy elveszel senki. Jézus is azért jött, hogy megmentse mindazt, ami elveszett. Azért jött el, hogy megmentsen bennünket. Mindannyian eltévejedettek, mindannyian elveszettek voltunk. De Jézus a jó pásztor, az eljött értünk, és megkeresett bennünket. Azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. Ő választott minket. Igen, hogy kövessük őt, és ne tévejedjünk el. És nézzük a következő példázatot, az pedig a Lukács 15, és itt most megnézzük, itt Jézus három példázatot mondott. Mindig meg kell, hogy nézzük az apropót, hogy Jézus miért mondta, kinek mondta, milyen okból kifolyólag mondta el, és itt mindjárt megtaláljuk a Lukács 15 első részében, hogy a következő három példázatnak kik a szereplői. Közeledtek vala pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök, hogy hallgassák őt. Tehát kik jöttek? Jöttek a bűnösök, jöttek a vámszedők, tehát a zsidó társadalomnak a kivetettjei, a lenézettjei, azok, akiket a zsidók nem sokra tartottak, a vallásos zsidók és a farizeusok. És mindjárt hangot is adtak ennek, a második vers, és zúgolódtak a farizeusok és az írástudók mondván, ő bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Na, ez az apropó, ez az az incidens, ez az a konfliktus, ez az a lehetőség arra, hogy Jézus tanítsa a jelenlévőket. Kik a jelenlévők? Jelenlévők a vámszedők és a bűnösök. És ott vannak a farizeusok, és ott vannak az írástudók. És Jézus nekik mondja el ugyanazt a példázatot, amit elmondott a Mátéban a tanítványoknál. Ugye azt gondolják sokan, na, hát milyen ellentmondás van a Bibliában, hát az elveszett juhról egyszer ez, egyszer az. Nem, ugyanazt a képet használja, ugyanazt a példázatot, ugyanazt a videót játssza le nekik, nyilván ez most képletes értelemben, hogy tükröt mutasson nekik, hogy ebben a tükörbe meglássák magukat, és nekik szól. Nézzük az első példázatot, az elveszett juhról, és én most kérném, hogy készítettem egy ilyen szinapszist, vetítsétek ki, hogy ahol egymás mellett van a két történet, és együtt látjuk a két igeverset. Nem tudom, hogy sikerült-e a képet megtalálni, az egyes képet kérném szépen. Megvan, nagyon jó. Tehát most látjátok egymás mellett a két juh történetét, és nézzük, az első részt azt már föl is olvastam, tehát kik ennek a szereplői? A vámszedők, a bűnösök és zugolódtak a farizeusok, tehát az egyes, kettes vers, ő pedig elmondja a példázatot. Ha megnézzük a Lukács 4-ben, melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van és egy azok közül elveszett? Itt látjátok, hogy nem eltévejedik van, hanem elveszett van. Tehát itt elvesztek, az elveszettekhez elveszettek metaforája jelenik itt meg. Nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy, hogy az elveszett után miglen megtalálja azt. Tehát itt is egy elveszettről van szó, akit Jézus megtalált. Akit a jó pásztor megtalált. És ha megtalálta, a Lukás szerint, felveszi a vállára örülvén. A Máté 13-ban ugyanezt történik. Amikor az elveszett megtér, amikor az eltévejedett juh előkerül, vagy az elveszett juh, akkor örül. Megjelenik az öröm abban, amikor egy elveszett ember megtér. És hazamenvén egybehívja barátait, szomszédait, mondván nékik, örvendezzetek velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Hogy kezdődik a történet? Kinek szól ez az üzenet? A farizeusoknak. Mit csináltak a farizeusok? Zúgolódtak. Mit mond nekik Jézus? Nektek nem zúgolódni, nektek örülni kellene, mert megtaláltam az elveszett jót. Nagyon jól be tudták azonosítani, és gondolom nagyon örültek a farizeusok, amikor Jézus beszélt az eltévejedett juhról. Gondolom a farizeusok örömmel hallgatták. Na hát, kik ezek az eltévejedett juhok? hát a vámosok, meg a bűnösök, gondolom dagadtam ellük, és gondolták magukba, mint a farizeus és a vámszedő imájába, én nem vagyok olyan, mint azok. Jézus fokozta a történetet, és nagyon könnyen be tudták azonosítani a farizeusok, és nagyon hamar meglátták a másikat a tükörbe. És a hetes vers azt mondja, mondom nektek, hogy így módon öröm lesz a mennyekben egy megtérő bűnösön, hogy nem a 99 igaz emberen, akiknek nincs szüksége megtérésre. Jézus elmondja nekik, hogy igen, öröm van, mikor az elveszett megtaláltatik. Ti miért nem örültök? Ott van a kérdés eleve a történetben. És menjünk tovább, van egy másik történet is, mindjárt Jézus elmond egy másik történetet is, és ez is nagyon jó ráillik a bűnösökre, nagyon jó ráillik a farizeusokra, illetve a vámszedőkre. A farizeusok itt még nincsenek annyira érintve, gondolom szívesen hallgatják Jézust, és várják a végkifejletet. A 8-as vers. Hát tulajdonképpen miről szól ez a 8-as vers? Az, hogy hát azt az első példázatot nem értitek, na akkor itt van még egy példázat, hát ha most így sokkal világosabb lesz, és jobban fölgyújtják a lámpát. Avagy, ha valamely asszonynak 10 drakmája van, és egy drakmát elveszít, nem gyújt a gyertyát, és nem seprie ki a házat, avagy nem keresi gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, egybe hívta az ő barátait, szomszédait mondván, örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Eképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak a színe előtt, egy bűnös ember megtérésén. Itt már nem 100 lyukról van szó, hanem 10 drachmáról van szó. És annak idején egy drachma az egy napi bevétel volt, egy napi napszám volt, és ez az asszony, aki elveszítette ezt a drachmát, megkeresi. Nézzük meg ezt a két történetet, hogy miben egyezik ez. Minden esetben van valaki, akinek elkóborolt a juha, vagy elvesztette a juhát, itt meg a drachmáját vesztette el. Ha megnézzük a juhot, mint az előbb is említettem, ő nem tehet arról, hogy elveszett, na most még kevésbé tehet erről a drachma, hogy elveszett. Mit szimbolizálnak ezek? Mit jelent a drachma meg a juh ebben az esetben? Hogy emberek, akik olyan élethelyzetbe kerültek, hogy nem tudtak eligazodni az élet dolgaiban, és elvesztek, mint ezek a vámosok, vagy mint ezek a bűnösök, akik beleestek ugyanúgy a szemétbe, akkor jön az asszony és megkeresi, mert az értéket nem hagyja a szemétben. És ez egy nagyon jó példa a vámosokra, a bűnösökre, azokra az emberekre, és most itt és most azokra az emberekre, akik olyan életkörülmények között születtek, akik nem tehetnek róla, nem tudni, hogy hova született bele. Lehet, hogy egy drogos családba született, lehet, hogy egy alkoholista szülőnek a családjába született bele. Beleesett, lehet, hogy az utca neveli, az a gyermek nem is tehet róla. Beleesett a szemétbe, bocsánat, hogy így fogalmazom, és elveszett. És rosszak az életkörülményei, drogozik, lop, csal, hazudik, hogy meg tudjon élni. Lehet, hogy a megélhetéséért teszi. És nagyon jól be tudták azonosítani megint a vámosokat, meg a bűnösöket. De ami az embereknek nem érték, lehet, hogy valaki, mi a csodát keresem azt az egy drachmát, hát van még 10. Érdemes ezzel annyit foglalkozni, de Isten nem így gondolkodik. Ez a példázat nagyon jól mutatja Isten gondolkodását, hogy az asszony az világosságot gyújt, megkeresi a drachmát, kisöpri a házat. És itt lehet hallani olyan üzeneteket, hogy ezt analogizálják, és különféle gondolatokat fűznek hozzá, hogy mit jelent a drachma, hogy mit jelent a világosság, meg mit jelent az, hogy kisöprik a házat. Nem ez a lényeg. Itt a történet szempontjából az a lényeg, hogy valami elveszett. És ez a ködös az összes történetbe, hogy az elveszettet megtalálni. És ez Jézus munkája. És Jézus erre a munkára küld bennünket is. Erre küld mindannyiunkat. Ugye, tehát eltévejedett, elveszett. Ugye megkeresi, elmegy utána, ugye Máténál, ahogy látjuk. Megtalálja. Ez az atyának az akarata. És öröm van a mennyben, örülnek az angyalok egy bűnös ember megtérésén. Tehát Jézus beazonosítja, hogy ki az a drachma, az elveszett drachma, az a bűnös ember, amilyenek mindannyian voltunk, akit Isten nem akar a szemétbe hagyni, nem akar, hogy a kukába dobják, hanem igen, azt akarja Jézus, hogy ezek az emberek megtaláltassanak. Tegnap hallottam egy bizonyságot, egy fiatal lány reggel ment haza egy családi összejövetel egy rendezvényről, és a metróba jött valaki vele szembe kamerával is, kamerázta. Angol volt az illető, és szólt hozzá, hogy hát ő meg megijedt, hogy most mi történik. És azt kérdezte tőle az a valaki, hogy utálsz te engem? És teljesen megdöbbent, és nézett, és ahogy úgy fölmérte a helyzetet, mondta, hogy nem utállak téged, tedd le azt a kamerát, nem akarom, hogy kamerázzál. És képzeljétek el, hogy egy transzvesztita volt. Egy férfi, aki nőruhába öltözött, mikor úgy fölmérte a helyzetet, akkor elkezdett vele beszélgetni, fölültek a metróra, és azt mondja, utálsz engem, hogy én ilyen vagyok? Mondta, miért utálnálak? És elkezdett neki Istenről beszélni, elkezdett Isten szeretetéről beszélni. Ez megint egy tükörkép nekünk is, hogy a példázatban mi hogy állunk az elveszett drachmához, hogy állunk az elveszett emberekhez. Nem azt akarom mondani, hogy a valaki transzvesztita az egy jó dolog, de azt mondja, ilyen vagyok, nem tehetek róla. Most gyűlölsz engem? El kellett menekülnöm a hazámból, mert meg akarnak ölni. Nagyon megható volt a történet, ahogy tegnap elmondta ezt a bizonyságot, és gondoltam, megosztom veletek. És nagyon sokszor így viszonyulunk emberekhez, de Jézus nem így viszonyul az emberekhez. Mi látjuk, amit látunk, de Isten mást lát. Tehát Isten azt akarja, hogy mi irgalmasak legyünk, mint az irgalmas szamaritánus. Ugyanez a helyzet. Ott is egy embert megvertek, kiraboltak. Elment a pap, elment a lévita, és jött a gyűlölt szamaritánus, akit mindenki gyűlölt, és ő bekötözte a sebeit, és gondoskodott róla. És Jézus megkérdezte, most akkor ki volt a fele barátja? Az igaz vámosok még csak azt sem mondták, ki sem mondták, hogy a szamaritán, az a másik. Amikor Isten szembesít bennünket ezzel, tehát mi nem az embert, sokszor beleesünk abba, hogy az embert gyűlöljük azért, amit tesz. Isten máshogyan nézi. Tehát nekünk szolgálni kell ezek felé, az emberek felé. Ő beszélt neki Jézusról. Beszélt arról, hogy Isten őt szereti. Hogy Jézus Krisztus ő érte is meghalt. És ha Jézusnak ő értékes, akkor én miért utáljalak téged? És erről szólnak ezek a példázatok. Ezek olyan tükröt tartanak elénk, hogy néha mi is olyanok vagyunk, mint a farizeusok. Mi is bekategorizálhatjuk magunkat valamelyik szereplő mögé. Mi is analógiája vagyunk valamelyik szereplőnek. És Jézus példázataiban ez a csodálatos, hogy nem tudsz úgy elmenni, hogy bene helyettesítsd a szereplőket valakivel. Vagy magaddal, vagy másokkal. Nagyon szívesen tesszük ezt másokkal. De ez az elveszett drachmának a képe, az nagyon-nagyon jól mutatja, hogy igen, Isten nem akarja, hogy Istennek érték, azt nem akarja a szemétbe hagyni. És erről szól a szolgálatunk, erről szól az, amikor kimennek evangelizálni az utcára, amikor az éhezőknek, az elesetteknek, az elveszetteknek, a hajléktalanoknak, vagy éppen a börtönbe, vagy a kórházba lévőknek viszünk vigaszt. Sok történet van, amit az ember lát, megél. hogy igenis szükségünk van arra, hogy aki egy rossz élethelyzetbe került, önhibáján kívül, ugye a drachma azt nem tehetett róla, hogy a szemétbe esett. Most lehetne hibáztatni az asszonyt, hogy milyen hanyag volt, milyen felelőtlen volt, stb. Nem ez a lényege a történetnek, beleesett. Hogy milyen oknál fogva esett oda, az nem, az indiferens az elveszettnek a szempontjából. A lényeg az, hogy igenis, hogy irgalmasságot, szeretetet, könyörületet kell, hogy gyakoroljunk, mert amikor egy ilyen ember megtér, akkor örülnek a mennyben az angyalok. Ők is örülnek. Örül a megtalált, örül a, aki megtalálta, örült az asszony is, még a mennyben az angyalok is örülnek. Azt mondja az, ugyanúgy, mint a juhnak, akik eltévejedtek, vagy éppen elvesztek. És Isten nem akarja, hogy ilyen elveszett állapotban legyünk. Tehát mind a két esetben, ebben a két példázatban minden esetre megjelenik a pásztornak a képe, a jó pásztornak a képe, és ez a jó pásztor Jézus. Ő a jó pásztor, aki életét adta a juhokért. Ugye az egyik oldalon még mindig ott vannak az írástudók, két ellentábor. Jézus középen, úgy elképzelhetitek, ott vannak a farizeusok, a vámosok az egyik oldalon, akik mutogatnak a bűnösökre, meg a vámosokra, és ott van Jézus, aki meg leül velük egy asztalhoz. Jézus leült velük egy asztalhoz. Együtt volt velük, fölvállalta velük a közösséget. És erre mondja Jézus ezt a történetet, én fölvállalom velük a közösséget. Az asszony az megkereste a drachmát, a jó pásztor megkereste az eltévejedett juhot. Ti meg messziről csak utáljátok. Hát, ezt nagyon könnyű megtenni. De a történet, nem erről szól, mennyek országáról szól ez a történet. És szól ez a történet a farizeusokhoz is. A Máté 23-ban olvassuk, hogy mint a tyúkok a csirkét, az egész Izraelt úgy szerette volna Jézus összegyűjteni, de ők nem hagyták magukat. Az Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem, mondja a Máté 15:24. Itt könnyen behelyettesíthetik magukat a farizeusok és az írástudók. De ők is ugyanúgy elveszettek, de ők nem akarnak megtérni, ők nem akarnak Jézushoz jönni. Jézus elment hozzájuk. Jézus megkereste őket. És ugyanerre vonatkozik a befogadott kisgyermek, hogy Jézus befogadta ezeket a kicsinyeket, Jézus befogadta, mint ahogy a kisgyermekeket befogadják. Ő is befogadta ezeket az embereket. A szeretet, a megbocsátás. Ugye Jézus tanítványainak a gyülekezetében is a nem megbocsátás, a rankorság és egyéb sok minden ugyanúgy megvolt akkor, mint ahogy ma is ezek tetten érhetők. Jó, tehát az asszony az nem az egyház, ugye beszokták helyettesíteni, na, itt a történet, és akkor ebben a történetben az asszony az egyház, a lámpás az ige világosság, a seprés az meg ki kell söpörni a szemetet a házból. Nem erről szól ez a történet, pont a fordítottja. Pontosan a fordítottja, hogy meg kell keresni, azért kell kisöpörni a házat, hogy megkeressük az elveszettet. És nem fordítva. Jó, tehát nem szabad allegorizálni ezt a történetet és a személyeket behelyettesíteni, mert nem erről szól a történet, hanem arról, hogy elveszett valami, megtalálták és örülnek. Ez a lényege, mert Isten országa az öröm. Ha megnézzük a szellem gyümölcseit, ott is az első gyümölcs, a szellem gyümölcse az a szeretet. A másik az öröm, aztán a békesség, béketűrés, és ugye lehet sorolni tovább. Tehát ezt a második példázatot, ezt Jézus nem azért mondta el, hogy allegorizáljuk, hanem azért mondta el, hogy figyeljetek farizeusok, meg figyeljetek vámszedők, meg bűnösök, ha nem értettétek volna az első példát, akkor most a másodikat valószínű meg fogjátok érteni. Jó, tehát ezek azok az emberek, sem a juh nem tér meg, se a drachma nem tud megtérni, mind a kettőt megtalálják. És ilyenek azok az elveszettek, akiket meg kell keresni. És ez a szolgálatunk, erre küldött el bennünket Isten, erre küldött el bennünket, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tehát, hogy az Atya öröme is a mi örömünk és a megtalálóknak az öröme. Tehát szembe állítja Jézus a zugolódókat az örömmel. Miért zugolódtok? Örülnötök kellene. Hiszen ezek az elveszettek, ezek most megtaláltattak. És miért nem örültök? Örülnek már, örül a pásztor, aki megtalálta a juhot. Örülnek mennyben az angyalok. Ti miért nem örültök? Ti miért zugolódtok? És nagyon sokszor gondolkodunk így, mikor olvastam ezt a történetet, akkor tükörez nekünk is. Tehát erre mutat, hogy igen, öröm lesz, öröm van Isten országában, amikor a bűnöst megkeresik. Ugye az Ószövetségben, amikor Isten kereste az Ószövetség népét, akkor két okból kereste meg őket. Ugye vagy, hogy áldást vigyen nekik a proféták által, vagy, hogy ítéletet. De a kegyelemnek a korszakában vagyunk. Ugye amikor megjelent a proféta egy háznál, akkor az emberek összerettentek. Miért jött a proféta? Ugye Sámuel proféta megjelent Isai házában, és akkor miért jött ez a proféta? Ítéletet mond? Vagy azért jött, hogy áldást hozzon? Jézus nem azért jött, hogy ítéletet hozzon. Jézus a mi ítéletünket magára vette. Jézus azért jött, hogy megkeresse a bűnösöket, hogy akik a peremre kerültek, azokat megtalálja, hogy akik önmagukban tehetetlenek, azok segítséget kapjanak. Ugye, tehát a rabbiknál az üdvösséget a Tóra keresése jelentette, ami önmagában értékes. Tehát ők keresték, ők a törvényben keresték az értéket, ők a törvényben keresték a kincset, de Jézus pedig azokat keresi meg, akik önmagukban értéktelenek, de Isten értékessé akarja tenni őket, az ő szemébe értékesek. És amikor ez megtörténik, akkor valóban elközelített az Istennek az országa, amelyben a megtalált, a paráznák, a megtalált vámszedőknek is van helyük, akik megtértek, akik elfogadták Jézust, akik elfogadták Istennek a kegyelmét. És itt ez a 10-es vers, ez nagyon jól átvisz minket a nagyon jól ismert történetre, a tékozló fiú történetére. Aminek a címe nem valami szerencsés, hogy ezt a címet az emberek adták, hogy a tékozló fiú története, de ez a történet nem a tékozló fiúról szól. Ő is ennek a kisebbik fiú szereplője, és általában mindannyian a tékozló fiúról, a kisebbik fiúról prédikálunk, és ez a történet csak azért került, szerintem Jézus, többek szerint is, csak azért tette oda Jézus a kisebb fiú történetét, hogy a végén kiteljesedjen a történet, hogy a végén a farizeusok meglássák magukat a tükörbe. Úgyhogy nagyon-nagyon jól átvezet ez a történet, és ennek a történetnek a vége az a csúcspontja ennek a példázatnak. Milyen címet lehetne adni mégiscsak ennek a történetnek? Az elveszett fiak. Miért elveszett fiak? Mert kettő fiúról van szó. Tehát úgy kezdődik az egész történet, a 11-es versben, közben olvasom, mondta pedig, egy embernek volt két fia. Tehát nem egy fiúról szól, nem egy elveszett fiúról szól, hanem kettő fiú. És mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyonomból a rám eső részt. És megosztotta kettőjük között a vagyon. Tehát a vagyon meg lett osztva. Nem csak a kisebbik kapta meg a vagyont, ráeső részét, hanem a nagyobbik fiú is. Van, aki egy olyan címet adott ennek a fejezetnek, hogy a tékozló atya. Jaj, mondom, hogy lehet így eltéveszteni. Hát nem tévesztette el, mert az atya is tékozló volt. Az atya pontosan tudta, hogy mi lesz a kiosztott vagyonnal, és az atya még tékozlóbb volt valamiben. Majd meg fogjuk látni a szeretetében. Tehát itt mindenki tékozló ebben a történetben, nem csak a kisebbik fiú. Tehát, hogy mélyen belenézünk ebben a történetben, akkor itt gyakorlatilag itt két részre osztható ez a történet. Tehát az első rész az a kisebbik fiúnak a története, akiről mindig a legtöbb szó esik ebben az esetben. Tehát itt megint térjünk vissza a beszélgetés apropójához. Mi a beszélgetésnek a kiinduló pontja? Az, hogy Jézust megvádolták az írástudók és a farizeusok azért, hogy ő bűnösökkel beszélget, hogy ő befogadja a bűnösöket. Tehát ez ennek a példázatnak az apropója. És nagyon jól be tudták itt megint azonosítani azokat az embereket, akik a bűnösök voltak, és akik a vámszedők voltak. És nem sok nap múlva a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és eltékozolta a vagyonát, mivel hogy tobzódva él. Hogy dagadhatott ennél a résznél a farizeusok melle? Na, hát ott vannak ezek a vámosok, ezek a farizeusok, elhagyták, elmentek, és itt a következő résznél, minek utána mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, kezdett szükséget látni, akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és elküldte őt a mezeire disznókat legeltetni. Na hát ezekre a vámosokra illik. Elhagyták az ő népüket, ott hagyták a népüket, elszegődtek a rómaiakhoz, és most ott fosztogatnak bennünket. Ugye milyen megvetni valók. Jézus valószínű még jobban kiváltotta az utálatukat ezzel, hogy így rámutatott az ő bűnösségükre. Nem tudom, ki olvasta, de talán meg lehet venni, vagy meg lehet találni azt a könyvet, hogy az a címe, hogy akiknek volt bátorságuk. 12 megtért zsidóról szól, akik keresztényekké lettek. Hogy még jobban megértsük ezt a történetet, a zsidó gondolkodásban, aki elhagyta a népét, ott hagyta a népét, ugye más vidékre költözött, vagy kikerült a zsidó közösségből, az a zsidó nép számára meghalt, gyűlölt volt, még akkor is, ha az a saját gyereke. Amikor ezek a megtért zsidók, keresztény élet zsidók, hívők élet zsidók, messiási zsidók, ahogy nevezzük őket, leírja a történetét, hogy megrendezték a temetését a fiának, mert hívővé lett. Számukra meghalt. És ugyanígy voltak ezek a bűnösök, ugyanígy tekintettek rájuk a zsidók, hogy ők már nem tartoznak ide. Ők a népnek az alja, a szemetje, a senki, meghalt a számukra. Így tekintettek rájuk. És itt ez a példában Jézus nagyon jól rámutat az ő gondolkodás módjukra, hogy eltékozolta minden vagyonát, dobzódva élt. Na nézd, hát ezek a bűnösök azok. Hát ezek hogy élnek? Úgy élnek, mint a disznók. És nagyon könnyű volt ott beazonosítani őket. És nézzük a továbbiakat. És kívánta vala megtölteni az ő gyomrát moslékkal, amint a disznók ettek, és senki nem adott neki. Itt moslék van írva, megnéztem a görögöt, Szent János kenyér van írva. Nem minthogyha olyan sokkal különbözne a másiktól, de a pontosság kedvéért csak, hogy hát nem hiszem, hogy minden nap valaki azt szeret enni, Szent János kenyeret, egyfajta növény, amit a disznók is ettek. Tehát olyan helyzetbe került, amikor már nem volt mit ennie, amikor már egyszerűen a legaljára került, és ez egy zsidó számára a lehető legrosszabb dolog, amikor már disznókat kell őriznie, hiszen a disznó az tisztátalan állat a zsidóknál, tehát nem is ehetik a disznóhúst, és egy disznó pásztor, tehát ez már a hordó legalja, tehát lejjebb már nem lehetett kerülni, és Jézus nagyon kiélezte ezt a példázatot. Mikor aztán magában szállt, jött egy fordulat, magába szállt. Mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhe halok meg. Egyszerűen elkezdett gondolkodni, visszagondolt a régi helyzetére, hogy mit is hagytam én ott, honnan is jöttem én el. És amikor van egy olyan mondás, hogy amikor a kecskének jól megy a dolga, akkor elmegy a jégre táncolni, talán hallottátok ezt. Valami itt is így történt, amikor már jó dolgában nem tudta, hogy mit csináljon, akkor egyszerűen elhagyta az atyát, és utána magába szállt. Elkezdett gondolkodni, hogy lehet, hogy rosszul döntöttem. És ezt valójában ezt hívják megtérésnek, a görögbe metanoia. amikor az ember megtér, amikor az ember visszafordul, amikor az ember, hol történik meg ez legelőször? Az embernek a fejében, az embernek a gondolata, biztos, hogy jól tettem ezt a dolgot? Biztos, hogy jól döntöttem? És itt kezdődött el az egész, tehát itt kezdődött az ő fejében, hogy igenis magába szállt. Azt mondta, hát nem jól döntöttem. Azt mondja, az én atyámnak a házában sok bérese bővölködik kenyérbe, én pedig éhe halok meg. Hát itt elsősorban a gyomra volt az, ami miatt ilyen komoly gondolkodásra kényszerült. Nyilván, mikor valaki éhes, nyilván, amikor valaki szükséget lát, akkor egy kicsit másképp ítéli meg a helyzetet. Érdekes módon nem azon gondolkodott, hogy az atya mennyire bánkódik miatta, vagy hogy mi van éppen most az atyával. Tehát ez a fiú megtért, de a megtérésének az indítéka is önző volt, úgymond. A szükségeire gondolt, megint csak saját magára gondolt, az ő szüksége. Szegény én, ide jutottam, én most éhezek, jön az önsajnálat. Hányszor esünk bele ebbe is? Szegény én. És jött egy gondolata, fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak hivattassam, tégy engem olyannál, mint a te béreseid közül egy. Eljött és azt tette, amit az előző példázatban tett a kisgyermek, megalázta magát. Eljutott arra a pontra, amikor föladta önmagát, amikor föladta a saját igazát, amikor föladta a saját vágyait, föladta a kívánságát, és azt mondta, hogy megalázom magam. Elmegyek az atyámhoz, bevallom, ez történt, nem jól döntöttem, rosszul döntöttem, viselem a következményeit, atyám, tegyél olyannál, mint a béreseid közül valaki. Tehát míg valaki idáig eljut, ahhoz egy-két dolog kell, hogy történjen velünk. És a farizeusokkal, azokkal a vámosokkal ugyanezt történt. Ők belátták azt, hogy rossz úton vannak. Belátták azt, hogy ha nézzük a Zákeust például, ő fölismerte azt, hogy ő bűnös. És amikor Jézussal leült egy asztalhoz, akkor azt mondta, hogy amit patvarkodással vettem el, négy annyit adok vissza. Jött a megtérés, jött a visszafordulás. Itt még ott nem tartunk, de végül is már megtörtént az, hogy a fejében végig gondolta, megtért, és megalázta magát. És felkelvén elment az ő atyához, mikor még pedig távol volt, meglátta az ő atya, és megesék rajta a szíve, odafutván nyakába esék, és megcsókolgatá őt. Tehát az atya várta, az atya visszafogadta ezt a bűnös fiút. Az atya megölelte, és mondta néki, fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tehát idáig eljutott, bevallotta az atyának, hogy mit tett, megalázta magát, és kimondta, hogy hát nem bölcsen cselekedtem. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Itt az atya már újra visszahelyezte őt arra a helyre, ahonnan ő kiesett. Mert a szolgáknak szólt, hogy ők hozzák, szolgálják ki. Úgy bánt vele már, mint ahogy a fiával bánt. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk, és vigadjunk. A hízott tulkot azt arra az esetre tartogatták annak idején, hogyha valami nagyon különleges vendég érkezik a házhoz. Azt nem vágták csak úgy le. Az kimondottan arra volt, hogy valami nagyon-nagyon exkluzív, rangos eseményre tartogatták. És az atya azt mondta, hogy a hízott tulkot, ne csak egy kecskegödőjét, ne csak akármit, hanem a hízott tulkot, és hívjatok ide mindenkit, és örüljünk. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, együnk és vigadjunk. Mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdenek azért vigadni. Tehát látjátok, itt van az a hasonlat, hogy meghalt. Tehát végül is ugye meghalt, eltűnt, elhagyta az atyai házat. De megtaláltatott. És ezért örülnünk kell. Elveszett és megtaláltatott. És gyakorlatilag itt ez a rész választja ketté a nagyobbik fiú történetét a kisebbik fiújétól. Ha megnézzük, ugye akkor látjuk a különbségeket mindjárt, olvasom tovább, és akkor utána egy kicsit végigmegyünk ezen a történeten. Hatalmas üzenete van a számunkra. Több, mint néha mi azt gondoljuk. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövünk, közelgett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondanéki, a te öcséd jött meg, és az atyád levágatta a hizottulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erejű megharagúvék, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, imé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha a parancsodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy a barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hizottulkot. Azt pedig mondanéki. Itt majd mindjárt később olvasom. Nézzük meg ezt a részt egyelőre csak. Tehát az atya visszafogadta, öröm van, ugye meghalt a fia, elveszett, megtaláltatott, és örülnek. Úgy, ahogy örülnek minden elveszettnek Isten országában. Erre föl a nagyobbik fiú, azt mondja a 28-as vers, hogy megharagúvék. Megharagudott. És nem akart bemenni. Ez kinek tükör most? Most kihez beszél Jézus? A farizeusokhoz és az írástudókhoz. Mert ők pontosan ugyanilyenek. Ők nem akarnak bemenni. Isten hívja őket, megharagudtak. Miért haragudtak meg? Azért, mert Isten befogadta a tékozló fiakat, befogadta a vámosokat, befogadta a bűnösöket. És itt van a lecke, az atya befogadta. Azt mondja Jézus, én befogadtam. Ti miért nem fogadjátok be? Itt van a megharagúvék, tehát megharagudtak. Ugye nézzük az első fiúval, mi történt. Az első fiú eltávolodott, elment, hazatért, és befogadja az atya. A második fiúval mi a helyzet? Távol van, megharagudott, nem akart hazamenni, és majd a végén látjuk, hogy az atya kérleli. Ez a történet nyitva marad. Igazából nincs befejezése ennek a történetnek. Nagyon jól be tudjuk helyettesíteni a szereplőket. Az atya kiment és kérlelte őt. Mi történik most a farizeusokkal? Jézus kérleli a farizeusokat, hogy fogadjátok már el ti azokat a vámosokat, fogadjátok már azokat a bűnösöket, mert én befogadtam őket. Én egy asztalhoz ültem velük, én fölvállalom velük a közösséget, mert ők megtértek. Ők megváltoztak. De mi van veletek? Ti milyenek vagytok, mint az a nagyobbik fiú? Ugyanolyanok vagytok, hívlak benneteket, de ti mégis haragszatok. Azért haragusztok, mert én jó vagyok. Kihez hasonlít? Ez a szőlőmunkások történetéhez nagyon jó, mikor a béreket osztják. Nagyon jó hasonlít ahhoz a történethez, ahhoz a példázathoz. Amikor Jézus osztja, tehát a gazda, szőlős gazda osztja a béreket, és aki 2 órát dolgozott, annak ugyanannyit adott, mint akik az egész nap dolgoztak. És mit mondott a gazda? Azért vagy te, azért gonosz a te szemed, mert én jó vagyok. Ugyanez a helyzet. Ez az irigység. Ez amikor azt gondolták magukról, hogy ők milyen tökéletesek. De ugyanúgy versengőek voltak, mint az előző történetben a tanítványok. Ugyanúgy önzőek voltak. És itt a tükör a példázatban megláthatja mindenki magát. Tehát itt most már nem maradhattak kívül a farizeusok sem, mert a színpadra kerültek ők is. És megláthatták magukat ebben a történetből. Mire hivatkoztak? Mire hivatkozott a nagyfiú? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked. Soha a parancsolatodat át nem hágtam. Az önmegigazult embernek a példaképe. Én olyan jó vagyok. Én nekem megvan a rendes vallásom. Én olyan vallásos vagyok. Én mindent megteszek, amit Isten mond. Na, de ez a másik, vámszedő és a farizeus imája. Szintén hasonlít a történet ahhoz, hogyan imádkozik a vámos, hogyan imádkozik a bűnös. Atyám, bocsáss meg nekem bűnösnek, ugyanúgy, mint a kisebbik fiú. Vétkeztem ellened, vétkeztem az ég ellen. És mit mondott a farizeus? Döngette a mellét. Én nem vagyok olyan, mint az a másik. Vannak-e ma is hívő keresztény farizeusok? Tükörez nekünk megint. Tehát nagyon szeretem Jézus példázatait. Én nagyon sokszor láttam meg magam benne, és ma Jézus tükröt tart mindannyiunk elé, hogy mi hogy gondolkodunk? Mi nem jövünk közétek, mi különbek vagyunk, mint ti. Csak nem képzeled, hogy én beteszem a lábam hozzátok. Fúj, ti! Hallottatok-e ilyet az elmúlt évek alatt esetleg? Én sokkal különb vagyok. Mi vagyunk az elit csapat. Mi ide közétek, aztán le nem alacsonyodunk. Mert mi olyan szuperek vagyunk. Jézus akár ma is elmondhatná ezt a történetet. Nekem is, neked is, másoknak is, mindannyiunknak. Ez a történet, ez leginkább a nagyfiúról szól, mint a kicsiről. Kicsi az eltévedett úgy, ahogy volt, de ő megtért. Ezek meg azt hiszik, hogy igazak. De igazából gonoszabbak belül a szívük, mint a fiatalabbik öccs. És mert neked szolgálok, a parancsolatodat át nem hágtam. Én olyan jó vagyok, én annyit imádkozok. Én reggeltől estig böjtölök. Nem úgy, mint az a másik. Itt megint a felfuvalkodás, és egy kecske fiat sem adtál, hogy a barátaimmal vigadjak. Micsoda gondolkodás ez? Ez megint jellemző a keresztény gondolkodásra is. Hogy kezdődött a történet eleje? Hogy mit csinált az atya? Szétosztotta a vagyont mind a kettőnek. És akkor most valami nagyon érdekes dolgot írtam ki, igen, hogy igazságtalan az apa. Beszélgettünk erről a kis történetről, és különféle vélemények voltak jelen. És mondták, hát ez az apa mégiscsak igazságtalan volt azzal a nagyobbik fiúval. Hát most, és elgondolkodtam, hogyha mondjuk gyerekek elé kellene ezt a példát állítani, akkor hát kicsit bajba lennék, most a pozitív hős, most nézzük egy kicsit más szemmel, az a gangster fiú, ő a példakép, aki mindenét eltékozolta. És hát nézzük meg, hogy nem igazságtalan az apa, hogyha elolvassuk az 5 Mózes 21.17, ha esetleg megvan, ki is vetíthetjük, hanem az első szülöttet, a gyűlöltnek a fiát, ismerje el, két részt adván neki mindenből, amie van. Mert ad az ő erejének zsengéje, övé az első szülöttség joga. Itt ez a gyűlöltet, ezt hadd magyarázzam meg, hogy annak idején Jákobnak is több felesége volt. Az egyik volt a Lea, akit véletlenül hozzáadtak a Ráhel helyett, akkor reggel fölébredt, nem azt találta az ágyába, aki erről 7 évig dolgozott. Volt ilyen annak akkor tájt. És ugye hát ő mégiscsak a Ráhelt szerette. Na de kitől lett az elsőszülött? Hát a Leától. Igen. Tehát annak idején ez így működött, és lehet, hogy nem azt a feleségét szerette, úgymond, akitől az elsőszülött van, de mégis a két részt ki kellett adni az elsőszülött fiú. Ez az elsőszülöttségi jog. Ebben nagyon nagy dolog volt annak idején elsőszülöttnek lenni. És ez a fiú volt a nagyobbik fiú. Két részt kapott. Ez a fiú itt a fejébe szolga volt. Ő úgy gondolta, hogy meg kell szolgálni az atya szeretetéért. Meg se gondolta, hogy az atya szereti őt. Nem a teljesítményéért szereti. Az atyának a fia volt. Aki nem akkor is szerette, hogyha nem csinált volna semmit, úgymond. Persze nem örült volna neki, és nem ez a helyes. De az atya szerette, nem a teljesítményért szerette. És így gondolkodnak ma is a vallásosok, hogy Isten nem szeret engem, mert nem tettem meg ezt, nem tettem meg azt. Vagy a másiképpen, Isten azért szeret engem, mert én mindent megteszek neki. Istentől nem lehet vásárolni. Isten nem azért szeret bennünket, hanem Isten azért szeret bennünket, mert ő Isten. És ő szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk. Amit csinálsz, azt lehet, hogy nem szereti. Sőt, legtöbb esetben előfordul, hogy éppen nem szereti, amit csinálunk. De ugyanúgy szerette a nagyobbik fiút is. És miért kellett volna az atyának fölkínálnia, mikor már odaadta neki mindenét, két részt adott neki? Ez a vallásos gondolkodás. Én azért nem kapok biztos Istentől, mert én nem érdemlem meg. Hálát adunk Istennek, hogy nem az érdemeink szerint kapunk. Mert ha azt kapnánk, amit megérdemlünk, akkor nem jó járnánk. De mi nem azt kapjuk, amit megérdemlünk. Nem azt, amiért. Persze jutalmunk lesz azért, amiért dolgoztunk. És nyilván az Isten szeretete bennünket a megtérésre indít. Arra indít, hogy szolgáljuk őt. Nem azért, mert bért fizet nekünk. Mi nem béresek vagyunk, fiak vagyunk. És nagyon sok hívő, önmegigazult hívő, mint ez a farizeus fiú, akit a farizeusokkal lehet behelyettesíteni, a nagyobbik fiú, teljesen farizeus gondolkodású volt, önmegigazult, hogy én a teljesítményemért mit kapok. Istennek a kegyelméből kapunk mindent. Nagyon gyönyörű volt az a dicsőítés, amit itt énekeltünk a kegyelemről. Mert Istennek a kegyelméből van minden, nem azért, hogy megdolgoztunk. És hogy mennyire eltévejedett fiú volt ez a nagyobbik fiú, jobban eltévejedett volt, mint az első. Az első az legalább ismerte, feltételezte az atyának a szeretetét, hogy az atya majd meg fog könyörülni rajtuk. Az a kisebbik fiú sokkal jobban ismerte az apját, mint ez a nagyobbik fiú, amelyik látszólag vele volt. Ott volt vele. Ő csak ott volt vele, de mint béres volt ott vele, a fejébe béres volt. És most jön majd az a rész, lassan le is telik az időm, és mit mondott, mikor szemére hányta a dolgot, hogy nekem még egy kecskegödőjét se vágtál le. Hát figyelj, akkor vágtál volna magadnak egy kecskefiat, meg akkor csinálhattál volna, mit tudom én, valami zsúrt a barátaiddal, amikor csak akartál. Mert hát odaadtam a részedet. És itt jön még az atya, itt jön a végén, itt jön az egész történetnek, mind a három példabeszédnek, itt jön a koronája, és itt jön igazából a válasz a farizeusoknak és az írástudóknak. Mert mondanék ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. És mégis úgy viselkedsz, mint egy béres. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy hát ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Tehát a farizeusok az önigazultságokat úgy vélik ugye megtalálni, hogy a bűnössel összehasonlítják magukat. Ez a fiú nem akart közösséget, ez a fiú nem akart bemenni a mennyegzőre. És itt is egy metafora van, ugye Isten országáról van szó, Isten országáról szól ez a történet. Hogy látjátok, ezzel a gondolkodással nem lehet bemenni Isten országába. Nem akar egy asztalhoz ülni az atyával. Éppen mondhatta volna, hogy fiam, most ezzel bizonyíthatod, hogy tényleg én az atyád vagyok, hogy egy asztalhoz ülsz velem. A fiút kérlelte, de fiút, nyitva van a történet. Nem tudjuk, hogy a fiú megtért, nem tért meg. Pontosan azért hagyta az Úr nyitva ezt a történetet, hogy minden időkorszakban releváns legyen ez a történet. Hogy minden korszakra igaz legyen. Hogy igen, elfogadjuk-e Istennek a hívását? Elfogadjuk-e Istennek a kegyelmét? Zákeus is akkor tért meg, amikor Jézussal egy asztalhoz ült. Ő nem akart egy asztalhoz ülni. Az atya befogadta, a fiú befogadta a vámosokat, a bűnösöket, és ti miért nem fogadtátok be? Mindenki örül. Első történetben ugye örül a pásztor, aki megtalálta az elveszett bárányt. Örülnek a menny angyalai, amikor megtalálták az elveszett drachmát. Itt is mindenki örül, és mindenki táncol. És ti miért nem örültök? Miért nem örültök, amikor megtérnek a bűnösök? Miért nem örültök, amikor Isten a kegyelmébe fogadja a vámosokat, amikor az elveszett embereket Isten megtalálja? Akkor nektek is örülnötök kellene, mert Isten országa az öröm. És az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtalálja mindazt, ami elveszett. Olvastuk az előbb a Mátéban, a 18-11-ben, mert az embernek fia azért jött, hogy megmentse azt, ami elveszett. És egy kicsit olvassuk ilyen szemmel is ezt a történetet, és ne csak a kisebbik fiút hegyezzük ki mindig, hanem itt a történet első része azért született meg, hogy Jézus tükröt tudjon tartani az önmegigazult ember előtt, aki nem fogadja el Istennek a kegyelmét, aki nem hajlandó egy asztalhoz ülni az atyával, aki nem hajlandó egy asztalhoz ülni a fiúval, mert az atya leült egy asztalhoz a bűnös fiával. Az öreg fiú már nem ült le az atyával. Jézus is egy asztalhoz ült a vámosokkal, a bűnösökkel. Farizeusok, ti hogy álltok ezzel? Ez az a kérdés, ami nincs ide leírva, de ez az a kérdés, ami óriási tükör ott a farizeusok számára. Tehát Jézus, amikor példázatot mond, akkor mindig megvan a példázatnak az apropója. Miért mondja el? És nagyon sokszor ezeket a történeteket allegorizálják. Nem, maga a történet, az már maga egy példa. Megvan a történet, és mindig a történetben, a történetnek, Jézus története végén mindig ott van a válasz is. Az első példázat válasza az a következő. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, amelynek nincs szüksége megtérésre. Ez az első példázatnak a summája, az összegzése. A második példázatnak a summája pedig a 15:10. Eképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. A legutolsó verse pedig a 32-es. Vigyáznod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Isten országa öröm. Elveszett, megtaláltatott, és ott a végén az öröm. És mi is örüljünk, hogy megtaláltattunk, és örvendjünk, és végadjunk, és adjunk hálát Istennek, és köszönjük az ő hatalmas kegyelmét. Van-e valaki, aki először van ma köztünk? Ha van valaki, akkor kérem, tegye fel a kezét, és hadd lássuk, hogy van-e, aki. Mert itt az idő, hogyha valaki még nem talált haza, ha valaki még mindig tévelyeg, ha valaki még mindig elveszett, Isten nem akarja, hogy ebben az állapotban legyen, hiszen az egyszülött fiút Jézust azért küldte, hogy megtaláljon bennünket, hogy megmentsen, hogy megszabadítson bennünket. Ő fölvállalta a mi bűneink büntetését, ugye fölvitte a keresztre a fájdalmainkat, a betegségeinket, azt mondja az írás, az ő sebeiben gyógyulánk meg. Jézus magára vállalta a mi büntetésünket, és ő megtalált bennünket, ő utánunk jött, ő eljött erre a földre, elvégezte a munkát, és most ott ül az atya jobbján, és most a munkát ránk bízta, hogy amit ő elkezdett, annak mi beálljunk a folytatásába. Nekünk már nem kell meghalni a kereszten, nekünk már nem kell megváltani senkit, ő már ezt megtette, viszont nekünk is meg kell keresni az elveszettet. És aki befogadja az Urat, aki elfogadja Istennek a kegyelmét, aki hajlandó egy asztalhoz ülni az atyával Isten országába, annak be kell fogadni Jézust, el kell fogadni azt a munkát, amit Jézus a kereszten elvégzett. Az, hogy ő önmagát adta engesztelő áldozatul. Úgy, ahogy a bárány, az eltévejedett bárány, vagy a szemétbe esett drakma nem tudja megmenteni magát, ugyanúgy mi sem tudjuk megmenteni magunkat. Nekünk is szükségünk volt, és a bűnös embernek ma is szüksége van egy megváltóra, és ez a megváltó Jézus Krisztus. Jó, és őt kell elfogadni, a római levélben írva vagyon, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, megtarthatod, üdvözülsz, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. És ha valaki majd később nézi vissza ezt esetleg a YouTube-ról, és eljutott idáig, ha idáig kitartott, akkor legyen befejezve a dologot, hogy adja át a szívét, adja át az életét Jézusnak. A jó pásztornak és az Isten országába örökké együtt örvendezhetünk, mert a bűnös elveszett, megtaláltatott, és most miután megtaláltatott, akkor mindenki örülhet. Álljunk föl és imádkozzunk. Mondjuk együtt, hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram. Legyél az én megváltóm. Legyél az én gyógyítóm. Jézus, Te vagy az én Uram. Te vagy az én megváltóm. Te vagy az én gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.